90,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány gazdaságpolitikai filozófiájának lényege, hogy minden lehetséges gazdasági eszközt a családok megsegítésére fordít, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor a három gyermekes édesanyák októbertől bevezetett adómentességéről szólva kiemelte, az intézkedés legvégén az az egyszerű gondolat van, hogyha nem születik elég gyerek, akkor elfogyunk. Egy akkora méretű ország esetében, mint Magyarország, minden egyes nemzedék, amelyben kevesebb gyermek születik, mint amennyien meghalnak, életveszély. Egy zsugorodó ország nem lehet sikeres, tehát létkérdés történelmi horizonton is, de a gazdaság miatt már rövid távon is, hogy Magyarországon mennyien vagyunk, közölte. Ez egy családbarát ország, mi szeretjük a gyerekeket és sajnáljuk, hogy kevés van, de a kormány nem azért van, hogy sajnálkozzon, hanem hogy segítsen az embereknek abban, hogy több lehessen, jelentette ki a miniszterelnök. Arányos és szükséges volt Szabó Tíme a tiszteletdíjának csökkentése az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogerősítélete szerint, közölte az Országgyűlés sajtóirodája az MTI-vel. A közlemény alapján az Emberi Jogok Európai Bírósága elfogadhatatlannak nyilvánította és elutasította Szabó Tíme a független képviselő keresetét, amelyben panasszal élt az Országgyűlés egy 2017-es őt szankcionáló döntése miatt. Szabó Tíme a független országgyűlési képviselő az Országgyűlés 2017. május 8. napján tartott ülésén Áder János köztársasági elnök eskütételét követően az elnök beszédének megkezdése előtt székére felállva elővett egy mintegy 30 cm magas marionett bábút, melyre Áder János arcképét rögzítette, emlékeztettek. Ezt követően az országgyűlés elnöke elrendelte Szabó Tíme a havi tiszteletdíjának egyharmaddal való csökkentését, arra hivatkozva, hogy a képviselő magatartása súlyosan sértette az országgyűlés tekintélyét, rendjét. A manchesteri terrorcselekmény nem egyedi és nem elszigetelt eset, hanem egy súlyosbodó tendencia megnyilvánulása, írta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóka János bejegyzésében felidézte, hogy csütörtökön ismét antiszemita indítatású, halálos áldozatokat követelő terrortámadás rázta meg Európát. Osztozunk a gyászban, együtt érzünk az áldozatokkal és hozzátartozóikkal, szeretteikkel, közösségükkel, tette hozzá. A miniszter úgy fogalmazott, mindannyian látjuk, mi zajlik évek óta Nyugat-Európa utcáin, senkit sem érhet váratlanul vagy meglepetésként a tegnapi merénylet. Egyre többen vannak, akik olyan Európát szeretnének látni, ahol nincs hely sem a zsidó közösségek, sem a zsidó kulturális örökségünk számára, mutatott rá, hozzátette, az elkövetők üzenete világos és egyértelmű, ők Európa és az európai civilizáció ellenségei. A mi válaszunknak is ilyen világosnak és egyértelműnek kell lennie, jelentette ki. Bóka János szavai szerint azok, akik az antiszemitizmust mentegetik, relativizálják, vagy azt politikai érdekből megtűrik, Európa ellenségeit segítik, húzta alá. A szépkártyás elfogadóhelyek mögé bújva folytatott illegális pénzváltást az a csoport, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrei buktattak le. A vállalkozás jogsértő módon több mint 202 millió forintnyi szépkártyás összeget váltott át készpénzre, közölte a hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a NAV ellenőrei az interneten, a közösségi média felületein is vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket, és egy ilyen előzetes elemzés vezette őket egy közösségi médiás, több mint 6000 tagból álló privát csoporthoz, amelyben 20%-os jutalékért ígérték gépkártyás összegek készpénzre váltását. A NAV Hevesvár megyei revizorai regisztráltak a csoportba és felvették a kapcsolatot a hirdetővel, aki azt ajánlotta, hogy a szépkártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20%-os jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50 ezer forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetésen kiderült az is, hogy egy szálláshely lesz a szépkártyás fizetés kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a pénzváltó mögötti valós szereplőket, írták. Végül az időjárásról. Eleinte az ország keleti harmada fölött lesz több felhő az égen, ott helyenként gyenge eső is előfordulhat, délután itt megszűnik a csapadék és valamelyest csökken a felhőzet, máshol sok napsütésre számíthatunk, viszont a délután második felében nyugatra, észak-nyugatra felhők érkeznek, melyekből este az eső is elered. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Böjte Csaba, Ferences rendész szerzetes előadását hallják, aki a vándortábor előnyeiről mondta el gondolatait az Aktív Magyarország konferenciáján. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit. Persze kérdezhetik, hogy mit keres itt egy ferences szerzetes, ennyi pedagógus között. Hát ugye gyerekvédelemmel foglalkozok, és egy kérdőívet küldtem szét a kollégáknak, hogy konkrétan 21. században mitől kell megvédenünk a gyerekeket? De azt gondolom, ez nem csak a mi problémánk gyerekvédelemmel foglalkozóként, hanem minden pedagógusnak ez egy kérdés kell legyen. Hát nagyon sok válasz jött, és igazából én 5 csoportba helyeztem ezeket a válaszokat. Az első az a lustaság, aztán volt a butaság, aztán ugye gyerek otthonban könnyen ilyen mama hotelszerűként is tudunk mi dolgozni, hogy az önálló életről leneveljük a gyerekeket, de nagyon sok mama hotelben ugyanezt történik. Aztán a másik olyan dolog, ami nagyon sok kolléga látott, hogy gyerek individuális lesz. Tehát a mai világ valahogy erre hangol, tehát ugye nem a gyerek otthonban, de nagyon sok családban egyedül van egy gyerek, busszal viszik, és hát igazából ezért nem erős tud barátkozni, ezért van talán ennyi szingli. Ez egy komoly probléma. És az ötödik problémakör az a, hát hogy mondjam úgy, különféle szokások alakulnak ki, rossz szokások, vagy hogy mondjam, szenvedélybetegségek, függőségek, amitől a gyereket jó lenne megvédeni. Na, kezdjük előről. Tehát akkor ugye a lustaság. Én azt látom, nagyon sok gyerek nem azért nem csinál valamit, mert nem akar, hanem egyszerűen fáradt, mert, hogy mondjam, le van ülve, vagy tunya, keveset mozog. Hát erre a vándortábor azt gondolom egy nagyon jó választ tud lenni. Emlékszem, hogy Déván is betört, vagy 5 évvel ezelőtt a jóléti társadalom, hát egy sárga autóbusz formájába, hogy hát mondtam én, hogy tőlem annak idején gyerekként pont az iskolába menést és jövést vették volna el, akkor nem is erős lett volna értelme iskolába menni, mert hát ugye hazafelé lehetett focizni, meg hógolyozni, meg annyi mindent lehetett csinálni, hát azt elveszik, beültetik az embert egy buszba, és vége. De nem tudtam meggyőzni a kollégákat, mert hát ez a jövő, hogy menjünk busszal iskolába, meg gondolom sok szülő ugyanezt teszi, és azt láttam, hogy a gyerekek leültek. Egyik tanév kezdéskor nem jöttek haza az iskolába. Hát hol voltunk? Hát elromlott a 21. századnak a vívmány, az autóbusz, az iskolabusz. Hát mondom, 2 kilométer gyerekek. De az milyen sok, papbácsi. Na, gondoltam, a szemetek világa. Hát mondom, hogy gyerekek. Az idén emeljük a tétet, Vajdahunyadi várba, igaz, hogy múzeum, de van ott egy templomot, valamikor kapisztráni Szent János misezet, Hunyadi Jánosnak, kipróbáljuk, hogy hogy lehet ott a névet kezdeni. Nagyszerű, mindegy. Persze megnézték a Google-be, hogy ez egy 16 kilométer, az sok, de na, annyi baj legyen, nem tudom, mondtam, van egy rövidítő, ismerem, az 20, nem mondtam 24 kilométer, de jó, megszerveztük, hát én is nagyon elfáradtam, ők is nagyon aranyosan ültek a szentmisén, minden, és arról prédikáltam, hogy gyerekek, ti sokkal többek vagytok, mint amit magatokból kinéztek. Mert igazából egy pedagógusnak az a feladata, hogy a gyereket kivinni a léte peremére, és megmutatni, hogy te több vagy, akár szellemileg, akár lelkiekbe, de fizikailag is. Hogy ez a 2 kilométer soknak tűnik, de 24-et letetted, utána az már pipepurc, nem? Tehát valahol én azt gondolom, hogy nagyon fontos ezért a vándortábor. Igen, hogy ez a 120 vagy mit tudom, 250 kilométerre még bringatáborba belefér, nem is épp olyan nagyon sok belefér. Igen, tehát én azt hiszem, hogy szükséges kivigyük a gyerekeket a létük peremére, és megmutatni, hogy te több vagy, mint amit magadból kinézel. Mert legyünk őszinték, legtöbbször a falak nem körülöttünk vannak, hanem bennünk. És ezt a belső falat kell valahogy feszegetni és áttörni. Tehát én azt hiszem, a lustaságra, igen, receptre fel lehetne írni egy-egy ilyen vándortábort. Butasság. Hát, hogy mondjam, én sokszor meglepődök, hogy annyi mindent tanulnak a gyerekek az iskolában, és akkor megkérdezem, Kolozsvártól Déváig, milyen városokon menjen keresztül az ember? Hát, hogy mondjam, Nagykanizsától elkezdve mindent fel tudnak sorolni a gyerekek. Igen. És akkor ott abban a városban, például Gyulafehérváron, mondjál 3 mondatot róla, te vagy az idegenvezető. És végzős gyerekek is, hogy mondjam, azt, amit talán az iskolában tanultak, a valósággal nagyon nehezen tudják összekötni. Tehát, és itt most jön a kis reklám is, ugye már több évben megcsináltuk ezt, hogy elmentünk például világosra. Világoson tették le a fegyvert, március 15-e, és úgy beszéltünk néhány pedagógussal, hogy elmennénk. És világosról elsétálunk. Hát azon az útvonalon vitték ugye a tábornokainkat is, Arad felé, ami csak Ópálosig mennénk, ott van Ballagéza borospincéje, hát ott egy kicsit megvigasztaljuk magunkat. Onnan nem túl messze van Mária Radna, és ott imádkozunk egyet, szentmisét mutatunk be azokért, akik tényleg érettünk mindannyiunkért, életüket áldozták. Én azt láttam, ez is egy 20-valamennyi kilométeres útszakasz, a gyerekek, hogy mondjam, kötődik egy csomó mindenhez. Útközben lehet beszélgetni, jókedvel lenni, tréfálkozni. Tehát biztos, hogy közösségépítés. És hát a butaság ellen én azt gondolom, hogy a kezébe vesz egy olyan szabját, amit a 48-ban hadokoztak, döbbenetes, egy román polgármesteri iroda működik abba a kastélyba, ahol letették a fegyvert. És ez a román polgármester megőrizte az asztalt, amin aláírták, és jó pár fegyvert, puskát, kardot, szabját, ezt-azt. És oda mész, és jelentkezel, és nagy-nagy szeretettel fogadnak, és hát mondják, hogy nagyon ritkán jön ide bárki, világos. Lerakták a fegyvert, és eltelt annyi év, és még mindig ott van az a fegyver, nem? Nekem legalábbis nagy élmény volt, és a gyerekeknek is. Tehát, hogy szinte vallási rajongással fogták azt, hogy de papácsi, ez tényleg ezzel? Hát milyen nehéz. Hát igen, ilyen volt. Igen. Aztán ugye a Mama Hotel, vagy az intézmény, mint hotel, gyerekvédelem, hogy leszoktatjuk nagyon könnyen a gyereket az önálló gondolkodásra, hogy mert mindig megmondja a mama, vagy az intézet nevelője, vagy bárki, hogy most mit szabad, mit nem szabad, meddig szabad, hova menjél, mit ne csinál. És a gyerek, hogy mondjam, elveszíti pont azt a hajtást, a rügyet vágjuk valahogy le, az, hogy ő saját kezébe vegye a saját életét. És az egy nagyon-nagyon fontos és veszélyes dolog, hogy igen. Na most én azt látom, hogy egy ilyen táborozás, kirándulás, Nagyon könnyen a gyerekek kezébe visszaadja saját életét. Ugye gyerekekkel díván gyakran elmegyünk, város szélén van egy nyomornegyed. Na gyerekek, menjünk el locsolni. Hát ugye én, mint pap, a lányok azért nem mehetek, de a város szélén a koldusokhoz, hát miért nem mehetnék, nem? És akkor az ebbe odaáll a gyerekekkel egy hajléktalan néni elé, aki ott koldul rendszeresen díván, és mondjuk, hogy hát a virágszál el akar hervadni. Szabad-e meglocsolni? Hát, na, persze a néni, jó, atya, hát most megint, mit, na így, na úgy, mondom, ha nem szárad, akkor oké, menjünk tovább. Hát azért szárazik. Na, fiúk, mondjatok verset, nem tudom miféle. Tehát, hogy kilépünk a komfortzónánkból, és akkor jön a néni, eltűnik, és a rongyaiból hoz egy piros almát, és azt mondja, köszönöm szépen. És akkor, hogy mondjam, nem mi adunk, hanem mi kapunk. Tehát nagyon nagy élmény tud lenni a gyerekeknek az, hogy ha ők tényleg valamit csinálnak. És az a szemétszedés is nagyon tetszett nekem. A gyerekeket nagyon könnyen be lehet vonni ilyen feladatokba, és tényleg úgy érzi akkor, hogy ő szabadon gondolkozik, cselekszik, és hát minél több ilyen akciót, én azt gondolom, egy ilyen tábor, hát én nem voltam még, Erdélyben nem volt, de nagyon-nagyon örvendünk annak, hogy például ugye ezt, most egy kicsit a reklám helye is, hogy Székely Hídtól szeretnénk elvinni a, hát a vándortáborra jelentkezőket egészen Koltóig. És ugye Petőfi ezen a területen, hogy nem összeszedett egy kedvest, akinek addig egy évi udvarolt, írt több mint 40 szerelmes verset, és ez se utolsó, hogy útközben ezeket a verseket azért elolvassak egytől egyig, és hát én lehetőséget is fogok biztosítani, hogy a gyerekek, ők maguk is írjanak szerelmes verset. Nem tudom, hogy szabad-e kérdezni, emelje fel a kezét az, akinek írtak szerelmes verset, lássuk, hányan vannak. Van egy pár kéz, na? Most emelje fel a kezét, akinek lenne igénye, hogy írj, mint a sokkal több kéz lenne magasban. Igen. Hát, hogy mondjam, ezen az útvonalon persze nem csak Petőfi és Szendrei Juliának a lábnyomait keressük, hanem útbe esik például a himnusz szerzőjének a szülőháza, vagy Ady Endre szülőháza, vagy Szilágyi Domokos szülőháza. Tehát több olyan értéket szeretnénk meglátni, Erdődön ott született például ugye Pakosz Tamás, egyetlen olyan főpap, aki szinte pápa lett, tehát érdemes ezeken a helyeken úgy keresztül biciklizni. Van vagy két termálfürdő útközben, úgyhogy az se rossz dolog, és hát igazából túl nagy hegy nincsen, 270 kilométer, de én hiszem, hogy aki benevez, az annak egy szép élmény lesz. Koltón volt ugye Petőfinek a mézes heteit, vagy 4-5 héten keresztül ott volt Júliával, úgyhogy én azt hiszem, ez egy bújtatott jegyes oktatási kurzus is lesz, 9 állomással, az önismerettől, ismerkedésig, leánykérés, szóval úgy egészen, hát a 9. állomás, a nászutat, azt majd átadom a kollégáknak, hogy kis előadásokat tartsák meg rólam. Ugye az individualizmus, tehát hogy nagyon könnyen a mai gyerek az iskolában ilyen egyéni akción van, és ebből kifolyólag azt látom, hogy nem erős van itt Magyarországon sajnos Kovács és fia, Kft., vagy Kovács és társai, hanem mindenki saját maga egyedül megy. És azt gondolom, hogy tömbösödnie kellene a gazdasági életnek is, meg egyáltalán, ugye Teréz anya mondta, hogy a 21. század nagy betegsége majd, úgy mondta, majd lesz, de szerintem már megvan, a magány, a pestisnél, a lepránál csúfabb betegség az, hogy bezárkozva egyedül valaki él. Na hát erre most ki kell mozdítani a gyerekeket. Ugye az idén nem tudtuk megcsinálni, de voltunk többször is, hogy karácsony után, szilveszter előtt, na gyerekek, én is szeretnék nektek ajándékot adni. Kaptatok narancsot, édességet, játékot, eleget. Én most szeretnélek megajándékozni titeket a jó cselekedet örömével. Hogy? Hát mint mondom, mindenki fölmegy, kis ajándék csomagot készít, kis gyümölcsöt, szörös játékot, ezt az egy zacskóba berakja, és én közben fölhívtam a börtön igazgatóját, van ott Déva mellett egy olyan börtön, ahol 200 nő van elítélve, és akkor elmentünk. Persze meg lehet, ezt pillanatok alatt meg lehet szervezni, örvendenek, hogyha szervezetten az ember oda megy. És akkor karácsonyi énekeket énekeltek a gyerekek, verseket mondtak, és utána mondtam, most gyerekek, ott ültek a nénik, hát ugye kendővel, ugye a fegyence raboknak, azoknak sajátos ruhájuk van, mellettük fegyverrel álltak az őrök, adjátok oda a néniknek az ajándékot. És megengedték, hogy bemenjenek közéjük, ugye a legtöbb nőnek hát van családja, gyereke, minden. A mi gyerekeinknek is, egy nagy részének sajnos hát felmenői, rokonai között vannak, akik el vannak ítélve. Előre nagy, kerek szemekkel, olyan sírás, hívás lett belőle, hogy még az igazgató is félrefordult és törölgette a szemét. Tehát ezt, testvéreim, hogyha otthon a lakásba elmagyarázod, ez nem ugyanaz, mint hogyha kimész helyszínre. Tehát ezért én azt gondolom, igenis ezek a táborok alatt, az a 4 órás bicikliút, szeretném én lovazással is, annál adott se lehet többet lovagolni, tehát rengeteg más értéket is, találkozót is oda lehet tenni, ami megint segít a gyereket abba, hogy rádöbbenjen, hogy nem egyedül van ezen a világon, hogy talán másoknak nagyobb gondjai vannak, mint neki, hogy ő része egy nagy egésznek, hogy jó dolog oda tartozni valahova. És ezt nekünk pedagógusoknak valahogy meg kell adjuk ezeknek a gyerekeknek, akiket Isten meg a szülők rám bíztak. És ugye hát a bűn, ugye mondhatnám azt is, a szenvedélybetegségek. Rengeteg ilyen féle van, és tényleg úgy tudom, hogy sokszor szülők felhívnak, megkeresnek, hogy mikor a gyerek már mélyre sodródott, akár a játékszenvedély, vagy pornófüggés, vagy sokféle kábítószer, meg minden, olyan nehéz segíteni, leszoktatni, vagy leemelni erről a pályáról, erről a vasútról. Tehát szerintem nagyon jó lenne, ha meg tudnánk előzni. És én azt hiszem, hogy a vándortáborok ebben biztos, hogy nagyon jó eszközök. Tehát ugye például volt egy fiú nálunk, ő nagyon nyitotta mindenki előtt, azt mondta, hogy ő meg ilyen, influencer akar lenni, meg nem tudom miféle, és akkor napi 8-9 órát, hogyha nem vették tőle el a gépet, akkor ő lógott a telefonon, és mindenfélét csinált, és hát egy 9-es gyereknek én úgy gondoltam, nem ez a jó. Hát na, elég nehéz volt meggyőzni, hogy van nekünk Csíkszentsimonban egy lovászatunk, ugye a gyerekek tanulnak, hát ugye hegyi farmerkedést, és ott van vagy 20 ló, hát menjen el oda szépen. Járnak városból is lovagolni, gyerekek, minden. És az elején kicsit duzzogva odament, és a nyár végén, 2 hét után vissza akartam hozni, de mondta, hogy marad. Nyár végén, szeptember 13-án, 15-én kezdődött a tanév, akkor hoztak vissza, és kérdeztem, most mi akarsz lenni? És azt mondta, most szakképzett ganyéhányó akar lenni. Hogy mondjam? A lónak van egy olyan tulajdonság, ami talán a biciklinek nincs. Nagyon sokan azt mondják, a lónak lelke van. És itten, hogy egy kis fricskát, itt annyit hallottunk a bringáról, hát egy kicsit úgy képzelem a bringát, mint az akácfát. Az nem egy autokton, hogy mondjam, őshonos, inkább olyan invazív, vagy nem tudom, de nem baj, hogy itt van. De a ló az itt volt. Valahogy fel kéne fedezzük azt, hogy igen, hát a ló az a miénk, hozzatartozik az egyéniségünkhez, és én nagyon szeretném, hogy jövő évben egy székkel legalább több legyen, hogy óriási pedagógiai erő van a lovazásban. Például a Gyergyószárhegyen is van nekünk egy lovardánk, ott is van vagy 20 ló. És csak annyit mondok el, hogy misére készültem szombaton, és mondták, ne tél be, hanem lehetőleg reggel, 7-kor, vagy na jó, 8-kor legyen meg. Hát mondom, miért? Azt mondom, mennek ők az erdőbe agancsot keresni. Hát, hogy mondjam, hideg volt minden. Másodiktól felfelé minden gyerek lóra ült, aki nem volt büntibe, és az ment az erdőbe lovagolni. És ugye én elmentem közben Borszékre, meg mindenfelé, visszajöttem este felé, és a gyerekek még nem voltak otthon. Vittek ők magukkal zsíros kenyeret, meg szalonnát, meg mindent, és a hidegbe képesek voltak, igen, hát hogy mondjam, egész nap lovagolni. És nem egy nap, hanem szinte mindig, minden nap. Most ezek a gyerekek, hát közül jó páran kirepültek, néhányan visszajöttek, és mondták, hogy Csaba testvér, nem tudunk mi valamit ilyent csinálni. És akkor úgy néz ki, hogy nagyon szeretnénk egy olyan útvonalat összerakni Székelyföldön, és mondtam Máriusnak, hogy hát az idén, na, pionír, vagy hogy mondjam, kísérleti módon próbáljuk megcsinálni, és hogyha bejön, és hogyha tényleg, ugye, puding próbálja az evés, hogyha tényleg a gyerekek, a fiatalok szeretnek székelyföldi hegyek között lovagolni, hát akkor rendszeresíteni kellene, és talán itt Magyarországon is én úgy tudom, hogy volnának útvonal tervek, elképzelések, és miért ne? Igen, gyerekeinket meg kell védjük a lustaságtól, a butasságtól, attól, hogy tényleg bezárkozva önállóságukat elveszítsék, és individualizmustól, az önzéstől, az, hogy csak én vagyok, és hát mindenekelőtt ugye én azt hiszem, hogy ha egy szülő most tehetne, odaadná a fél vagyonát, hogy a gyerekét akár a kábítószerről, vagy másfajta butasságról le tudjon hozni. Adná az Isten, hogy tényleg reális gyerekvédelmet folytassunk. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Böjte Csaba, Ferences Rendi szerzetes előadását hallották, aki a vándortábor előnyeiről mondta el gondolatait az Aktív Magyarország konferenciáján. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban a cserkészet egyik ágáról, a regős cserkészetről hallják dr. Tóth Arnoldot, a Herman Otto Múzeum muzeológusát.
A regős cserkészet a magyar népi kultúrával foglalkozó ága a cserkészetnek. Mai napig is van, létezik regős tábor, különböző regős cserkész rendezvények. A dolognak az eredete, regős cserkészet eredete 1920-as évekre megy vissza, és igazából két forrása van. Az egyik forrása az Budapestről indult, a Budapesti Keresztény Ifjúsági Egyesület, a BKIE, vagy rövidítve KIE, ami egy református ifjúsági szervezet, és az angol azonos nevű YMCA magyar megfelelője, vagy magyar tagozata. Ők szervezték meg Magyarországon az első cserkészcsapatot, tehát az egyes számú cserkészcsapat, az a KIE, vagy BKIE cserkészcsapat, és a reformátusoké. És ők az 1920-as években kezdtek el avval foglalkozni, hogy hogyan lehetne a cserkészetet a úri középosztály és a városi gimnáziumoknak a társadalmi közegéből falura kivinni. És két dolog érdekelte őket, az egyik az, hogy falusi gyerekek vajon tudnának-e cserkészek lenni, létezik-e ilyen, hogy falusi cserkészcsapat, a másik pedig, hogy a városi gyerekek mit tudnának falun tanulni. És ennek jegyében 1921-től 22-23-ban Dunaföldváron szervezett a KIE ifjúsági táborokat, és ott foglalkoztak falujárással, cserkész régészettel, régészeti feltárásokba is bekapcsolódtak. Egyáltalán a múlt, a magyarság története iránti érdeklődést próbálták elültetni a fiatalság körében. És a másik dolog, amivel ők foglalkoztak, hogy a tábor tüzeiknél nagyon zavarta őket, hogy nagyon sok az indián dal, meg az amerikaiaktól átvett ilyen cserkész dal, cserkész játék, ilyen tapsolós énekek, és a magyar népdalokkal akartak ők foglalkozni. Azt mondták, hogy mennyivel szebb, mennyivel értékesebb lenne, ha a magyar cserkészek magyar népdalokat énekelnének, és ez még akkor nem volt magától értetődő. 1924-ben jelent meg Bartók Bélának a Magyar Népdal című könyve, és ez adta meg azt a lökést aztán, hogy volt már kézbe vehető szakirodalom, és 1927-ben ezek a később regős cserkészek előfutárainak nevezett budapesti református vezetők készítették el Kodály Zoltánnal közösen a 101 Magyar Népdal című kiadványt, és ez lett aztán a regős cserkészeknek az egyik, hogy mondjam, ősforrása, a népdaléneklésnek az első számú hiteles kiadványa. Ebben a közegben, ebben a református körben vezető szerepet játszott Karácsony Sándor. Egy pedagógus, a Tavaszmező utcai református gimnáziumnak volt a tanára, nyelvészettel és filozófiával foglalkozó később egyetemi professzor és számos könyv szerzője, és egy önálló magyar pedagógiai rendszer elméletének a kidolgozója. A sajátos magyar észjárás volt az ő filozófiájának a kulcsmondata, az a nyelvészetből vezette le, hogy a magyar nyelv annyira sajátos, hogy ez megjelenik nem csak a népdalokban, nem csak a viselkedés kultúrában, hanem az egész gondolkodásmódban, és egy sajátosan magyar szellemiségű ifjúsági mozgalmat álmodott meg a 20-as években, ez egy nagyon erős víziója volt, hogy a cserkészeten belül, kiemelten a református cserkészeten belül létre kellene hozni egy ilyen magyar népi észjárás szerint működő ifjúsági mozgalmat. És ebből lett aztán a 30-as években egy vezetőképző tábor, lett belőle 1931-ben egy regős KT elnevezésű kis kiadvány, a 101 Magyar Népdalt már említettük, és így indult a 30-as években, első körben csak a KIE cserkész csapatán belül, a református és az IHTÜSZ cserkészeten belül, ez a regős cserkészetnek nevezett népi irányvonal. Na most ezzel párhuzamosan volt egy másik születése is a regős cserkész mozgalomnak, maga a regős név, az pedig a csehszlovákiai kisebbségi magyarság köréből származik, ahol a Csehszlovák köztársaságban, a Trianonban oda került magyar közösség cserkész csapatai megpróbálták valahogy a saját identitásukat meghatározni a csehszlovák cserkészethez képest. És ők is elkezdtek a népi kultúrával, a falusi közösségekkel foglalkozni, egészen más indítatásból, mert ők azt tapasztalták, hogy ez számukra két dolgot jelent, nem csak magyar, de kisebbségi létet is egyszer s mind. És mintául nekik a németek szolgáltak, az úgynevezett Wandervogel mozgalom, a többségi német közösségek szorványgondozási programja, mondjuk így neveznénk ma. Tehát a Csehországban a szudéta németek, vagy a sziléziai németség körében fiatalok jártak faluról falura, és ifjúsági regényeket, német meséket, német dalokat tanítottak a szorványban élő kisebbségi német falusi gyerekeknek. Ezt vették át a felvidéki magyarok, és ők kezdték el ezt regős cserkészetnek és regős járásnak nevezni. Az volt a lényege, hogyha valamely cserkész őrs elmegy, nem tudom én, 3-4 felvidéki faluba, és ott tartanak egy ilyen regős estet, amelynek keretében népmese, népdal, magyar kultúra hangzik el, és a gyerekekkel, falusi gyerekekkel foglalkoznak, akkor ők erről jelentést írva megkaphatják a regős előnevet, tehát regős Kovács Béla néven szerepelhetnek innentől kezdve a cserkész mozgalmon belül. Ez a két kezdeményezés párhuzamosan indult, a 20-as évek végén ez a kettő egyébként találkozott, és hogy a felvidéki példa miért halt el aztán ez a felvidéki ága a regős mozgalomnak, annak nagyon egyszerű oka van. 1928-ban, 29-ben ezek a felvidéki regős cserkészek erősen elkezdtek a politikai baloldal irányába tolódni, tovább gondolták az egész dolgot, és a szociáldemokrácia irányába indult el az akkor már egyetemista korú fiatal vezetők gondolkodása, és ebből nőtt ki aztán 1931-re Csehszlovákiában a Sarló nevű ifjúsági mozgalom, ami egy közismert és aztán később híressé vált baloldali határon túli magyar értelmiségi mozgalom volt, és ettől a Magyar Cserkész Szövetség elhatárolódott, és Karácsony Sándorék is nagyon vigyáztak és figyeltek arra, hogy lehetőleg nem menjen el ilyen irányba a regős cserkészet Magyarországon. Úgyhogy ennek úgy tudták tulajdonképpen elébe menni, hogy a Magyar Cserkész Szövetség hivatalos programjába fölvette a regős cserkészetet. És amit Karácsony Sándorék egy szűkebb körben a református csapatok körében végeztek, azt utána később, 1939-től kezdődően Morvai Péter országos regős vezetőtiszt irányításával a Magyar Cserkész folyóirat hasábjain hivatalosan meghirdették. Tehát ilyen módon tulajdonképpen hivatalosan 39-től van magyar regős cserkészet. Morvai Péter később visszaemlékezésében nyilatkozta is, hogy sok-sok előzmény után regős cserkészet azóta van, mióta ő azt a Magyar Cserkészben meghirdette. Az volt a lényege, hogy regős külön próbát tettek a gyerekek, és regős hadakba szerveződtek, ez volt az őrsöknek megfelelő legkisebb szervezeti egység, és ez az országjárás, amit a felvidékiektől átvettek, ez lett a munkának a módszertani alapja, tehát falujárás, néprajzi gyűjtés, néptáncok tanulása, népdalok tanulása, és a falusi közösségekkel közös esti regős tábor, tüzek, regős estek. Ebben szerepelt magyar irodalom, szerepelt benne bábozás, bábjáték, a már említett néptáncnak nagyon fontos szerepe volt. A 30-as években a gödöllői dzsemborin is, vagy az 1937-es hollandiai dzsemborin, a regős cserkészek alakították meg a tánccsoportot, ők feleltek a tábortűzi műsorokért, színpadi néptánccal kezdtek el foglalkozni, így aztán a 40-es évekre egy nagyon erős ágazata lett ez a cserkészetnek, de nagyon érdekes, hogy miközben 50 ezer, közel 60 ezer fő volt mondjuk a 40-es években a Cserkész Szövetség teljes taglétszáma, a regősök hivatalos létszáma 600 fő. Tehát nem volt soha tömeges ez a mozgalom, viszont nagyon nagy hatást gyakorolta a magyar cserkészet egészére.
Akkor szinte meg is válaszoltad, amit kérdezni szerettem volna, hogy azt a célt, amit a csírája vagy a magja elültetésekor kitűztek, hogy legyen falusi cserkészet, beváltotta? Nem váltotta be?
A falusi cserkészetet nem. A 48 előtti korszakban Magyarországon falvakban jellemzően nem szerveződtek cserkész csapatok. A vidéki kisvárosok szintjén és társadalmi értelemben véve a polgárság, kispolgárság, többé-kevésbé a munkásság, gyári munkások szintjén megállt a cserkészet, tehát a parasztság tömegeinek körébe parasztgyerekek, parasztfiatalok nem lettek ekkor cserkészek.
A regős cserkészet most a Cserkész Szövetségen, cserkész mozgalmon belül hogy áll?
Egy sajátos helyzetben, ugyanis olyan értelemben szakága a mai cserkészetnek, hogy egy speciális érdeklődéssel, a népi kultúrával, táncházmozgalommal, kézművességgel foglalkozik, de valójában nincsenek meg azok a fajta szervezet keretei, mint voltak régen. Tehát a mai cserkészetben nincs ilyen, hogy regős hadak, vagy regős külön próba, vagy regős, nem is tudom, szervezeti egység, ahová hivatalosan papírforma szerint lehet tartozni, hanem vannak népi kultúra iránt érdeklődő egyes egyének és közösségek, akiket az országos Kárpát-medencei most már regős cserkész tábor évről évre összefog. Hát ennek most már 30 éve, komoly évfordulója volt, ugye 1989-ben volt az első regős cserkész tábor, újjá alakult regős cserkész tábor, és hát most 2019-ben már a 30.
Az elmúlt percekben a regős cserkészetről dr. Tóth Arnoldot, a Herman Otto Múzeum muzeológusát hallották. Most Ferli Mevett, Ilyen kutya nincs is című írásának 7. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Vadkacsák serege. Az ősz beköszöntével papa meg én neki láttunk felkészülni első nyugati vadász évadunkra. A vadászati tilalom feloldását megelőző hetekben szűnni nem akaró izgalom és várakozás töltött el, az iskolát valósággal elviselhetetlen sorscsapásnak éreztem. Az éjszakák mindinkább hűvösödtek, többnyire már jóval pirkadat előtt felébredtem, és szaporán dobogó szívvel figyeltem a délnek tartó vadlutak első csapatainak fenséges dalát. 20 kaliberes kis puskámat, életem első vadászfegyverét mindig az ágyam mellett tartottam. Az engő-bongó sötétségben vállamhoz kaptam, és kis szobám falai mennyezete szerte foszlottak, még a cső a nagyszerű vándorok röptét kísérte. Papa még nálam is izgatottabb volt, minden áldott este elővette puskáját, gondosan kifényesítette az amúgy is csillogó-villogó diófa puskatust, kirakosgatta, majd visszacsomagolta dobozukba a töltényeket. Mama csak üldögélt, és azzal a vérforraló türelemmel nézte, amelyet az asszonyok megsemmisítő fegyverként képesek használni párjuk ellen. Ami viszont Korcsit illeti, oda sem hederített előkészületeinkre, sőt, olyannyira elunta az egészet, hogy estéit rendszeresen házon kívül töltötte. Tökéletes közönye a fegyverek, töltények, csalik és vadász öltözékek iránt mélyen felháborította papát, és egyszer mint azt is igazolta, hogy nem tévedett Corsi eredeti megítélésében. Nos, Farley, úgy látszik, kénytelenek leszünk kutya nélkül vadászni, jelentette ki nekem borúsan egyik este. A megjegyzés voltaképpen mamának szólt, aki be is kapta a horgot. Jaj, szamárság, vágta rá rögtön, ott van nektek Corsi, mindössze csak be kell idomítanotok. Papa gúnyosan horkant. Na, hiszen még, hogy Corsi, nekünk egy madarász kutya kell, nem pedig madár eszű. Ez a vélemény Corsi intelligenciájáról valósággal szíven döfött. Szerintem hol biztos, hogy van benne valahol valami madarász vér, keltem a védelmére. Nézd csak meg a lábán a zászlót, kiköpött angol szetter. Papa kigúvat szemmel rám merett, majd egy fejmozdulattal maga után intett a garázsba, amikor megérkeztünk a biztonságos menedékhelyre, behúzta az ajtót. Te már megint az anyádra hallgatsz, olvasta rám vádoló hangon a férfi lojalitás megszegésének súlyos vétkét. De hogy is hallgatok rá, mentegetőztem. Mama különben is csak azt mondta, hogy ki kéne próbálnunk Corsit, hát ha hasznát vehetnénk valamiben. Papa szánakozó pillantást vetett rám. Nem érted a lényeget, magyarázta. Pedig már nyilván benőtt annyira a fejed lágya, hogy felfogd, milyen káros, ha egy nő személynek megengedett bebizonyítani a maga igazát. Még azt is hétszer megbánod, ha csak lehetőséget nyújtasz neki a próbálkozáshoz. Corsi, itthon marad. Papa gondolatmenetét nem találtam túl logikusnak, de nem álltam oda vitatkozni vele, így hát az első vadász idényben kutya nélkül jártuk a mezőket és nádasokat. Ami azt illeti, igazság szerint talán jobb is volt így. Papának is, nekem is tömérdek tanulnivalónkat még a vadászmesterséggel kapcsolatban is, előrehaladásunkat mérhetetlenül megnehezítette volna, ha mellesleg még egy kutyát is megkísérlünk beidomítani. A vadásztilalom feloldásának nagy napján papa meg én már jóval pitymallat előtt talpon voltunk. Igazából lesen feküdtünk egész éjszaka, s miután tukba zárt puskáinkat meg a többi fontos cuccot berámoltuk Ödönke hátsó ülésére, amíg síri csendben szunnyadó kihalt városból kipöfögtünk a végtelen prérire. Mire pirkadni kezdett, már az egyenesen nyújtózó országúton gurultunk, és Ödönke nyomában csak úgy szálltak, gomolyogtak a hátsó lámpák szort fényében véresen izzó porfellegek. A reflektorok fénycsóvájában olyankor baknyulak szökkeltek át óriási ugrásokkal előttünk, vagy az útmenti árokban száguldottak mellettünk, mint a sebesen haladó kis kocsi kísérteties kengyelfutói. Az út két oldalán a szántóföldekről már rég betakarították a gabonát, ki is csépelték. A hajnali derengésben sápadtan, élettelenül terült el a tarló, szürke volt akár egy aggastyán szakálla. A szöges drótkerítések vékony, szinte láthatatlan szálai a végtelenbe vesző horizontig nyúltak, amelyek csak az Isten hátam mögötti észrevehetetlenül megbúvó falvak gabonaraktárainak otromba körvonalai törtek meg imit-amott. Olykor egy-egy kis nyárfás mellett hajtottunk el, amelynek ágai már csak néhány sárguló levél hervadozott. Nagy ritkán feltűnt egy-két szürke, nyomorúságos, porviharoktól, hófúvásoktól megroskadt anyaház. Azt hiszem, eléggé kietlen ez a táj. Bennem mégis a korlátlan szabadság érzését keltette, egy olyan felszabadulásét, amelyet alig ha értenek meg, akik szelíd dézabolázott keleti vidékeken élnek. Mi nem láttunk itt semmiféle rúdságot, minket nem nyomasztott az elhagyatottság. Elbűvölt lelkesedéssel figyeltük a láthatár mögött felbukkanó napot, amely féktelen, káprázatos lángözönbe borította a lassacskán oszladozó porfellegeket. Számtalanszor láttam már azóta napfelkeltét a prérin, mégsem tudok betelni vele soha. Újra meg újra látni vágyom. Végül keletnek fordultunk a nappal szembe, s miközben Ödönke ficánkoló kerekei alól csak úgy kavargott fel a por, ránk világosodott a reggel. Most már végképp nem tudtam fegyelmezni türelmetlenségemet. Hol a korságban vannak azok a madarak? Fakadtam ki. Papa mérsékelt hanyagsággal fogadta kérdésemet, csak nem egy esztendei tanulmányozta elmélyülten a felföldi vadászat tudományának fortéjait. Szakkönyvek tömegét bújta át, sokat próbált vadászok egész seregét faggatta ki, és meggyőződése szerint már ugyancsak rászolgált a szakértői címre. Attól függ, milyen szárnyasra mész, világosított fel, mert hogy a csirke még tilalom alatt áll, mi most magyarokra fogunk vadászni, dobálózott könnyedén a vadász kifejezésekkel, vagyis préri tyúk helyett csirkét, magyar fogoly helyett csak magyarokat emlegetett. A magyarok pedig hajnalonként szeretnek kijárni az utakra kavicsozni egy kicsit, bármelyik pillanatban felbukkanhatnak. Hát ezen elrágottam egy darabig, de ezen az úton egy szál kavics sincs, csak por, jelentettem ki végül, nézetem szerint vitathatatlan logikával. Na persze, hogy itt nincs kavics, vetette oda Kurtán papa. A kavicsozás csak amolyan szólásmondás, ebben az esetben nyilvánvalóan azt jelenti, hogy porfürdőznek. Na de most már inkább golyózzon a szemed és ne karattyolj annyit. Nem is volt érkezésünk alaposabban kitárgyalni az ügyet, mert papa egy másodperccel később beletaposott a fékbe, és Ödönke röpke sikollyal megtorpant. Ott vannak mi? Suttogta lázasan papa. Te maradj a kocsi mellett, én az árokban oda kúszom hozzájuk, és felhajkurászom őket eléd az útra. Teljesen kivilágosodott már, de bármennyire meresztettem is a szemem, csak egy pillanatra láttam néhány sebesen távolodó, szürkés foltocskát az út menti árokban, körülbelül 40 méterre előttünk. Ennek ellenére gyorsan betöltöttem a puskát, halálos izgalommal kipattantam a kocsiból, és lekuporodtam a lökhárító elé. Papa már is az árokban kúszott egyik karján a puskával, arcát mélyen a száraz növények közé temetve. Hamarosan eltűnt a szemem elől, és egy darabig közel-távol nem moccant semmi, csupán egy magányos pocok emelgette a fejét az egyik kerítés oszlopnál, és cincogott csúfondárosan. Azt hittem, papa csak az időt húzza és ráérősködik, mert hát honnan is tudtam volna, hogy élete első tapasztalatai gyűjti be a fodros bogáncsról. E rémületes gyomnövény száraz, tüskés tetemeit minden ősszel tömegestől hordja a szél mérföldes messzeségekbe a síkságokon, míg végül áthatolhatatlanul sűrű kupacokba rakódnak a kerítések tövében meg az útmenti vizes, mély árkokban. Abban az évben rekordtermés volt fodros bogáncsból, és a papa választotta árok, dugig megtelt vele. Papa kínok kínjait szenvedte el, de álhatatosan kitartott. Egyszer csak kirontott az árokból, puskáját a felrebbenő madarak örvénylő csapatára szegezte, és izgalmában véletlenül mindkét csövet egyszerre sütötte el. Azon mód el is tűnt ismét, minthogy a 12 kaliberes puska kettős visszaütése egy nehézsúlyú világbajnok jobb egyenesével is felér. De mint papa megjövendőlte, a magyarok egyenesen felém menekültek az utakon. Szörnyű izgatottságomban elfelejtettem kibiztosítani a puskámat, de nem is bántam. Amint elhúztak a fejem fölött, felismertem, hogy ez a legtakarosabb mezei pacsirta csapat, amelyet valaha is láttam. Papa némi idő elteltével beszállt a kocsiba, és folytattuk az utat. Papa félkézzel vezetett, a másikkal a tüskéket húzigálta ki az arcából. Nem kezdeményeztem beszélgetést, mert valahogy az az érzésem támad, hogy jobb, ha hallgatok. Mindazonáltal az első nap, amelyet a terepen töltöttünk, nem múlt el teljesen eredménytelenül. Alkonyattájt újabb madárrajjal találkoztunk, és papa egy bámulatos keresztlövéssel kettőt eltalált közülük jó 30 méterről. Vadászpárosunk szertelen büszkeséggel tért haza. Miközben a ház előtt kirakottunk a kocsiból, papa észrevette egyik felénk közeledő szomszédunkat, és dőjfösen meglóbálta a két összekötött szárnyast, hadd csodálja meg. Szomszédunkra, a közismerten tapasztalt vadászra valóban igen mély benyomást gyakorolt a zsákmány. Rohanvást futott oda hozzánk, és kiragadta a madarakat papa kezéből. Az Isten szerelmére, movát! Suttogta. Dugja el ezeket a nyavajás dögöket, de minél gyorsabban. Hát nem tudja, hogy a prérik tyúkok még egy hétig tilalom alatt állnak.
Ferli Mávett Ilyen kutya nincs is című könyvének 7. részét Tóth Levente olvasta fel. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2025-ben. A felvételt Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották.
But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, ooh, like a rainbow.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós